Böhm György, Jászai Mari és Nádasdy Kálmán díjas színházi rendező és dramaturga vendégem, akit köszöntök. Szia, szép napot!
Köszönöm szépen, mindenkit köszöntök én is.
És azt mondtam, hogy remélem, hogy az előttünk álló egy óra elegendő lesz arra, hogy beszéljünk azokról a dolgokról, amik veled kapcsolatosak, nyilván csak egy szeletéről tudunk. Ezt is mondtam, az elmúlt 50 évben te megjártad a szakma összes bugyrát, sőt, kiszámoltam 54, lassan 54, mert hogy 16 éves rendeztél először, de arra gondoltam, hogy talán ha meghatároznánk azt csak annak, aki annyira nem tudja, hogy mi a dramaturg pontosan.
Annak idején úrfi koromban a dramaturgot úgy hívták el, hogy a boldogtalan kétéltű. Se nem rendező, se nem író. A kettő között ott a parton próbál evickélni, vagy hogy bejusson a vízbe, vagy egy szép nyári napon a napsütésre. Nem tudom megmondani. A dramaturg volt egy olyan, hogy Nádasdy Kálmának volt egy, tőle szokták idézni egy mondása, hogy a dramaturg a mindenkori rendező barátja. Uh-huh. Tehát mindig tudomásul kell venni. Amikor dramaturgi munkát végzek, illetve csinálok, akkor sosem kerül előtérbe a rendező bennem. Mindig belehelyezkedem a barátba, kollégába, vagyis a rendezőbe, az akkori rendezőbe.
Aha, tehát ez egy más attitűdöt kíván bizonyos szempontból, meg hát nyilván egy másik pozíciót, meg egy másik látásmódot.
Igen, igen. Tehát nagyon fontos, hogy nem az történik, hogy most akkor nekem lesz egy vízióm, egy elképzelésem, egy fantasztikus dolog, amit létre akarok hozni a darabból, mint dramaturg. Természetesen igen, de csak és kizárólag a rendezőn keresztül. Tehát belehelyezkedek a rendező világába, elképzelésébe, és tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy ebben az esetben a rendezőnek, a dramaturgnak az a dolga, hogy szembesítse a rendezőt az elképzeléseivel, hogy pontosan ott tart, tehát egy külső szem, és segít abban, hogy az legyen, amit a rendező szeretne.
Ebben a színházi világban rettentően fontos az együttműködés, illetve az, hogy a kapcsolatok milyenek. És a múlt héten beszélgettem Bakó Gáborral, aki ugye koreográfus, és többször szóba kerültél, hiszen ugye van most egy közös produkció, de hát ez nem az első, és nem is az utolsó. Egy hosszú, hosszú évtizedeken át tartó kapcsolódás ez, vagy közös munka ez köztetek, és jó kapcsolat. De te mit gondolsz, hogy mi az, ami a legfontosabb a különböző területek között, hogy hogyan viszonyuljatok egymáshoz?
Hát, hogy legyünk nyitottak, teljesen el kell fogadni a másikat, és azon belül kell dolgozni, hogy ő mit szeretne, én mit szeretnék, és nem veszekedni, nem megölni egymást, hanem nagyon pontosan egy közös cél érdekében megcsinálni a dolgokat, egy érdekességet azért, vagy egy hétfői kellemességet, hogy például a Gáborral, Bakó Gáborral nem csak, hogy együtt dolgozunk, mint rendező, koreográfus, vagy dramaturg, koreográfus, hanem együtt is táncoltunk. A csodálatos Igen. Mandarinban ő volt a mandarin, Bodor Johanna volt a lány, és akkor én voltam az öreg gavallér. Igen. Huncut egy dolog volt, de hát a mai napig mindig, ha előkerül, megőrülünk a nevetéstől, imádjuk, szeretjük.
Ez visszanyúlik, ez az emlék a 80-as
évek, 90-es évek közepére. Azt hiszem a Gornagy Mária stúdió növendékei között volt egy vizsga előadás, most már pontosan nem emlékszem rá.
És onnan indul az ismerettség is?
Nem. Az még hamarabb. Nem is emlékszem rá, megmondom őszintén. De nagyon-nagyon korán kezdődött, és amikor rendező vagyok, akkor hála Isten nagyon kevés embert fogyasztottam, vagy nagyon kevés ember fogyasztott el engem az elmúlt 102 évben, és nagyon hűséges típus vagyok. Szeretek azokkal dolgozni, akikkel már dolgoztam, akikkel már jól dolgoztam. Egyrészt nyilván már úgy figyeltem magamat, ez már valószínű egy lustaság is, hogy nem kell mindent nulláról kezdeni, nem kell mindent elmagyarázni. hanem tudja pontosan, ha ránézek, amikor csinál valamit, vagy ő rám néz, amikor én csinálok valamit, már abból tudjuk.
Na, azt tudod, hogy a rendezőket ilyen értelemben sokszor éri, hát nem úgy kritika, hogy így direktbe, de hogy a színész világ az nagyon sokszor beszél arról, hogy ugye megvannak a rendezőknek azok az emberei, amit te is mondtál, akit már ismer, aki tudja, hogy dolgozik, és ezért aztán sokszor van olyan érzet, hogy zárt, bizonyos szempontból zárt ez a világ, és nehéz bekerülni egy-egy olyan produkcióba, ahol valakinek megvannak a számára fontos és általa jónak ítélt emberek. Nyilván ez azért produkció kérdése is.
Egyrészt produkció kérdése is, másrészt ember kérdése is. Csak mondok egy példát. Én teljesen nyitott vagyok, és mivel engem úgy neveltek, úgy tanítottak a mestereim, hogy a színházban a színész a legfontosabb, ezért nagyon-nagyon odafigyelek rájuk, szeretem őket. Ők a csodák. Ők a csoda emberek a színpadon, mert lehetek én jó, lehetek én ilyen, olyan, amolyan, ha ők azt nem teljesítik, nem csinálják meg, és ők nem jók, akkor én nem is létezek.
Hát hiszen igen, ők viszik ezt az
igen,
egészet.
Ők viszik a dolgot. Én csak mondok egy példát a szép nyári napban, amit a Veresegy Színházban mutattunk be, és játszunk. Bajor Lili játsza az egyik szerepet, Margót, és ő rá úgy gondoltam, hogy hát meg nem mondom, de 2018-ban vagy 2019-ben láttam egy főiskolai vizsgát, ő Zsótér Sándor és Börcsök Enikő osztályába járt, és a Rákóczi úti épületben, egy osztályteremben volt egy Mágnás Miska vizsga, és már nem tudom, hogy miért, hogyan, miképp oda keveredtem, és őt láttam, mint Marcsát, és egyszerűen annyira szerettem, tetszett meg, valahol a tudatalattiba, vagy a lelkembe, vagy mit tudom én, hogy hol, megmaradt, és most, amikor a szereposztásról szó esett, eszembe jutott, hogy ő lesz erre a szerepre a legjobb, szerintem.
Na ez a jó, amikor ugye folyamatosan látjátok, tájékozottok, keresitek az újakat. Na igen, tehát hogy ez egy fontos dolog, azt gondolom, hiszen így tud keveredni a szakmában a színész, a rendező, találkozni, új kapcsolatok létrejönni. De azt is nagyon értem, hogy azt mondod, hogyha akár a háttérstábodban megvannak azok az emberek, akikkel tudsz együtt dolgozni, és te ebben hűséges vagy. Tehát, hogy én ezt nem kritikának szántam, de ez egy fontos kérdés, hogy hogyan tud frissülni.
Igen, ez egy nagyon jó dolog, és nagyon fontos. Én nagyon szeretem, csak mondok még egy példát is, hogy sokat dolgoztam Pécset, és ott van egy fantasztikus zenei vezető, Bókai Zoltánnak hívják, és rengetegszer dolgoztam vele. Van egy másik, szintén fantasztikus zenei vezető, illetve pontosabban zeneszerző barátom, Nyitrai László, akivel szintén dolgozom együtt, tehát, de zenei dolgokban tulajdonképpen ők ketten segítenek nekem az életemben, illetve pontosabban a munkámban.
Na most ugye azt mondtam, hogy Dunaföldvárról indultál, és hogy ott élted át az életed meghatározó eseményét, vagy a nullás köved ott volt, amikor áfész?
A helyi földműves szövetkezet, tehát áfész egyébként az volt. Igen. A helyi földműves szövetkezet amatőr színjátszói a helyi kultúrban előadták a Marica grófnőt.
Igen.
Hát kész. Ott vége, elindult valami.
De te emlékszel, hogy mi volt az, amitől azt mondtad, hogy na jó, kész?
Hát egyszerűen például akkor nem értem.
Hány éves voltál?
Hát azt hiszem 6 vagy 7. És nem értettem, hogy lehet az, hogy a Marika néni délelőtt a vasboltban ült a pénztárban, és este meg fönn volt a színpadon, gyönyörű nagy ruhában, és énekelt. És Marica grófnő volt. És nem értettem. Később megértettem. Vagyis azóta.
Tehát ez volt a meghatározó élmény, és aztán 16 évesen rendeztél először, ez is valami általad megfogalmazott dolog.
Igen, a Pécset jártam gimnáziumban, a Lővei Klára gimnáziumban, és hát azért gondoljuk el, ne számoljuk ki, hogy mikor volt, hányban volt, de a, hát 2-300 évvel ezelőtt Fernando Arrabalnak a tábori piknik, igen, tábori piknik című forradalmi groteszkjét rendeztem a gimnázium a diák színjátszók között. Imádtam, szerettem, mentünk vele helikonra, a Keszélyen ez egy ilyen szemle volt, remek volt, pazar volt, és tulajdonképpen ezen gondolkodtam el a múltkor, hogy nekem van egy nagyon-nagyon erős vonzódásom az iróniához, az öniróniához a legtöbb, a groteszkhez, a kifordítathoz, és tulajdonképpen én az a fajta vagyok, vagy gondolom, hogy az vagyok, hogy szeretem hangsúlyozni az előadásaimban, hogy színházban vagyunk. Tehát felvállaltan a színházi jelleget. Tehát amit a színpadon látunk, sírva könyörgöm, az nálam nem a valóság. Az a színház, az a színdarab, a színpad nem a valóság. Az, hogy néha valaki rá gondol arra, hogy jé, ez olyan, mintha valóság lenne, az egy másik dolog, de mindig a legfontosabb dolog az életemben az önirónia, ezért tudom magamat is istenien kezelni, vagyis gondolom én, de az irónia, a groteszk, és tulajdonképpen van egy nagyon furcsa dolog, egy Susan Sontag nevű hölgy, egy fantasztikus esszéista, talán filozófus is, van egy elmélete, a kemp. Ez a kemp, azt most nagyon primitíven is leegyszerűsítve, hogyha valamit már annyira túlzásba viszünk, tehát a gicset még gicsebbé tesszük, ez is csak egy példa, tehát hogyha valamit annyira túlzásba viszünk, akkor az már átlép egy másik minőségbe. Tehát jó is tud lenni, azért ő neki a kedvenc példája a Hattyúk tava, hát ahol egy ifjú herceg szerelmes egy madárba. Illetve két madárba, bár van a fekete hattyú és a fehér hattyú.
Tehát, hogy ez, hogy felnagyítunk, meg eltúlzunk dolgokat, az segít abba, hogy ránézzünk az egyébként valóságra, de az nem az, amit a színpadon látunk, viszont közben mégiscsak oda tartja
igen,
nekünk.
Igen, tehát annyira fölnagyítódik a dolog, vagy illetve fölnagyítjuk a színészekkel együtt, hogy a néző, hé, tényleg színházban vagyok, de milyen fura, jaj, de jó. Te, atya, úristen, hát ez olyan, mintha a valóság lenne. Illetve belegondol attól, hogy egy fölnagyított dolgot lát.
És egyébként ez az önirónia, amit amúgy te a saját életedben is használsz. Egyébként az a mondás rólad, hogy egy nagyon vidám ember vagy, aki szereti az életét, aki úgy éli, tehát megéli a dolgait. Az önirónia az, ami segít neked túllépni dolgokon, megélni, feldolgozni helyzeteket?
Igen, hát az az igazság, hogy a legjobban saját magamon tudok röhögni. Szóval egyszerűen, és hát be kell vallanom természetesen, hogy hisztizni is szoktam meg mindenféle dolgokat, és egyszer csak elkezdem látni magamat.
Kívülről.
És nem hiszem el, és hát elkezdek röhögni. Előfordult már olyan, hogy valami miatt egy próbán nagyon fölnyomtam magamat, fölidegesítettem, vagy nem tudom én, hirtelen az indulat, nem kontrolláltam igazán magamat, és elkezdtem kiabálni minden, meg van egy játék is azóta ebből, kiabáltam, és hála Isten, például az asszisztensem tudta, hogy ahogy befejeztem, rögtön elém állt, hogy ne lássák a színészek azt, hogy úgy elkezdek röhögni magamon, hogy atya úristen, én most az előbb itt kiabáltam, üvöltöttem, és miket csináltam, és röhögök. De hála Isten, és az asszisztenseim ezt tudják, barátaim is, hogy elém állnak, és akkor működik a dolog, mert ugye semmi értelme nem lenne, ha kiderülne, hogy én tulajdonképpen utána röhögök magamon.
Világos, értem. De ha valóban mérges és ideges vagy, akkor hogyan tudod magad megnyugtatni? Mi az, ami lehoz téged egy indulatról?
megoldom azt amitől kialakult bennem az, hogy indulatos leszek.
Tehát akkor foglalkozol.
Igen, lüke leszek, butaságokat, lükeségeket csinálok, akkor megpróbálom megkeresni, hogy mi az ok, és azt az okot nagyon gyorsan megoldani.
Mert hogy azért ugye mondtam is, és te is, hogy nagyon sok helyen jártál, a szakmán belül is, rengeteg mindennel foglalkoztál, és hát ez alatt, az idő alatt, amióta te a pályán vagy, azért nagyon sokat változott a színházi világ.
Igen, erről nem biztos, hogy úgy most, hogy így egy gyönyörű hét kezdetén lenne kedvem beszélni.
Jó, csak hogy értem, hogy te nagyon sok helyzetnek voltál kitéve, ezért azt gondolom, hogy sok mindent kellett végigvenned.
1971. szeptember, és én beléptem a Víg Színházba,
mint segédmunkás?
Igen, nem, de először úgy mentem, oda mentem, hogy a Terike néni volt a portás, akkor igen. 71 volt, mert nem vettek fel az egyetemre, mert akkor én E-betűs voltam, tehát egyéb kategória, nem F-betűs, mert ugye a fizikai dolgozók gyermeke, akkor plusz pontot kapott az egyetemi felvételihez. De én E voltam, az egyéb, mert nem fizikai dolgozók voltak a szüleim, és nem, meg biztosan nem is érdemeltem volna meg, hogy fölvegyenek se a színművészetére nem vettek föl, se az ELTÉ-re, a színművészetére azóta sem, úgyhogy
rendeződiploma?
Nincs rendeződiploma. Nagyon sok papírom van, oklevelem, tudom, diplomám, tudom. Van ugye bölcsészdiplomám, van marketing és reklámmenedzser diplomám, okleveles liftszerelő vagyok, liftkezelő, bocsánat, nem szerelő.
A kétnapos mesterség.
Akkor volt marxista-leninista filmesztétika szakosító, arról is van papírom, de és okleveles narrátor vagyok, azt a British Council-ban végeztem, tehát, hogy tudok látássérülteknek és vakoknak narrálni színházi előadást, kiállítást és filmet.
Szuper!
Úgyhogy ez azért jó, egyébként nagyon furcsa, volt már egyszer-kétszer, amikor csináltam, hogy egészen más nézést, rálátást enged bizonyos dolgokra. És nagyon fontos. De
hát hiszen végül is folyamatosan azt szeretnéd, hogy ez a valaki megértse, és ezért nyilván úgy próbálod átadni.
Igen, meg van egy ilyen vonzódásom, néha úgy érzem magamat, hogy én vagyok a kalkuttai Gyuri apu, mert mindenkinek egy ilyen nagyon, tényleg egy nagyon lükepék segítőgép vagyok, hogy de csak mondok egy példát, hogy már odáig jutott ez a dolog, hogy most Tesla kutyámmal, aki egy fantasztikus úr, labrador, örökbefogadott, járunk terápiás kutyaképzésre, úgyhogy terápiás kutyás szeretnék lenni, mert kicsit kezdem nem szeretni a színház körüli csúnyaságokat, meg nem értéseket, meg olyan katyvaszokat, és ezért el szeretnék majd menni egy terápiás kutyásnak, és nagyon szeretnék autista és ADHD-s gyerekeket kutyával terápiázni.
De akkor ezek szerint ő alkalmas erre? Tehát igen. Ha már a képzésnél tartotok, akkor igen. Már túl vagytok az ilyen...
Nem, még azért nagyon az elején vagyunk.
De az alkalmasságin?
Abból még a vizsga nem volt, de úgy néz ki, hogy alkalmas lesz.
Igen.
Mert nem veszi el a vajas kenyeret, ha én nem engedem. A májkrémes kenyeret, ha én nem engedem.
Igen. Ez ugye vannak igen. Olyan alap dolgok, amiket ilyenkor felmérnek, igen. Amit nem tudsz megtanítani, lehet finomítani, de mondjuk, hogyha ő fogja, és oda megy, és akármi történik, és erőszakoskodik, akkor
de nem, hát ő hála Isten nem ilyen. És hát ez a kalkutai Gyuri apu...
Ez egyébként egy nagyon szép
ez, út. Szóval olyan szinten is van, hogy vannak körülöttem emberek, akiket nagyon szeretek, és nagyon sok ember van, akiket nagyon szeretek, de van, akiket segítek, van, akiket meghívok egy MR-ire, vagy egy CT-re, befizetek, ha nem sikerül nekik másképp. Van egy fantasztikus keresztfiam, fogadott fiam, őt 2,5 éve operálták agydaganattal, és pont tegnap voltunk együtt ebédelni. Szóval nagyon jó az életem azért, mert szeretek élni.
Meg hogy szeretsz emberekkel igen. magadat körülvenni és segíteni.
Hát ott, inkább ez a legnagyobb problémám, hogy úgy kezdtem elszomorodni, hogy úgy fogynak körülöttem az emberek. És itt most nem a halálra gondolok, mert ugye a életem meghatározó barátja a Korcsmáros György, akivel a Szép nyári napot is együtt írtunk, meghalt októberben. Nem tudom földolgozni a halálát. De nem csak ezekre a dolgokra gondolok, hanem elfogynak emberek, megunnak. Lehet, hogy az, hogy kezdek 102 éves lenni, ez más jelent.
102 éves, hogy egy nagyon szép évforduló jön nem sokára, egy kerek, de a 100-hoz még nincs köze.
Ó, reméljük lesz majd. De nem tudom, és imádom habzsolni az életet, szóval valami olyan szörnyű ez, hogy az ember nem vesz tudomást arról, hogy az az igazság, hogy 35 vagyok még mindig, és nem a duplája.
De még az se. Még mindig nem. Még van egy kis idő. De értelek.
És olyan jó. És azért nekem nagy-nagy mákon van a színészekkel, meg a színházzal, mert azért ott csoda emberek vannak. Épp most köszöntem meg, szombaton játszottuk a Ramban a Szép nyári napot a Veresegy Színház, Teltházzal elképesztő sikerrel, és hát megköszöntem a Facebook bejegyzésben a csoda embereknek azt, amit csináltak, mert elképesztő volt. Próbáltunk délután mindent. Nem tudom, lehet olyan reklámot mondani, hogy saját előadástról azt mondani, hogy majd lesz?
Mármint a Szép nyári nap?
Igen.
Hát ezt mi mondjuk, hogy lesz, hiszen ezt már én is mondtam a beharangozóba, hogy ennek kapcsán is beszélgettünk.
Jó, mert nem tudtam, hogy mert lesz még júniusban is a Ramban, úgyhogy tessék jönni, nézni. Nagyon jó lett.
Abszolút. Erre akarok kitérni, mert hogy szerintem az egy olyan érdekes dolog, hogy erre a sztorira innen hogy nézünk vissza. Zenélünk, és aztán jövünk, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Böhm Györggyel, maradjatok ti is.